Folytatjuk a Péter Monostora feltárásán készült riportot. A kalauzunk továbbra is Rosta Szabolcs ásatásvezető régész, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója. Tudunk egyébként arról, hogy bárhol is itt az Alföldön sikeres lett volna a védekezés?
Én nem tartom valószínűnek, hogy sikeres lett volna a védekezés, egész egyszerűen a mongol hadsereggel kapcsolatban is vannak félreértések, amikor azt gondolják, hogy a mongol hadsereg az ugye ilyen gyűlevész kutyafejű tatárokból állt, hát a világ legmodernebb hadserege volt, amely a kínai haditechnikát, az iszlám haditechnikát és mindent a csatasorba tudott állítani, tehát lényegében a legkorszerűbb fegyverekkel volt, összesen hasonlítható méretei voltak, hát az első igazi világbirodalomról beszélünk, de azt se felejtsük el, hogy még hogyha az ellenállás úgy nem is volt sikeres, hogy csatát, biztos, hogy nyertek csatát egyébként a magyar egységek is, hogyha úgy találkoztak, de hát ennyire aprólékosan nincsenek a források itt, hogy az egészet nézzük, akkor itt az alföldi területekre nyilvánvalóan egy nagyon nagy vereség az, ami igaz. A Dunántúl az egy más kérdés, a Dunántúl az jobban tartja magát, ez is alakult ki az a képzet, ugye, hogy a kővárak azokat kell építeni, mert azok ellenállnak. Valószínűleg egyébként, hogy azok tényleg jóval jobban teljesítettek, mindazonáltal ne felejtsük azt, hogy itt is akár Bugacon is egy akkora erődítésnek megfelelt ez a kolostor komplexum, és ilyenek százával álltak az Alföldön is az Árpád korban, és ugye az Egres kapcsán tudjuk Rugeriustól, hogy bizonyot össze kellett vonni a mongoloknak is az egységeiket és az erejüket, tehát ez komoly hadászati teljesítmény volt ezeket a helyeket megtámadni és elfoglalni. Itt a környéken biztos, hogy nem volt sikeres az ellenállás, mondom, ezt ez a hatalmas pusztulási arány is mutatja. Egy valamit viszont ne felejtsünk el, ugyanaz van, mint a török korban a végvárak esetében. Mire jó a végvár? Nyilvánvalóan Szondi az életét nem azért áldozta, mert tisztában volt vele, hogy nem fogja megállítani a töröket. Ugyanez igaz szinte mindegyik hősünkre. De arra jó volt, hogy lelassítsa, hogy az erőt megossza, hogy föltartsa, és ezáltal is időt nyerjen a többi. Na most pont erről van szó, hogy ezeknek a hőseinknek, mert ezek mindazok voltak, tehát több százával találjuk most már ezeket a maradványokat, vázakat, néha tényleg a brutális kivégzésektől kezdve mutatkoznak a nyomok rajtuk. Mert ezek a hősök ezek azt érték el, hogy úgy lassítják a mongol ellenállást, hogy nem bírnak a Dunántúlra betörni, hiszen óriási a veszteség, ezt egyébként a mongolok írják le saját maguk, kínai forrásokban van, hogy a legnagyobb háborújuk volt a magyar háború, nagyon nagy veszteségeik voltak. A pápai követ 4 év múlva azt írja, hogy 2 temető van a mongolok földjén, az egyik az, ahol a világ összes területén meghalt mongol temetik, a másik az, ahol a Magyarországon meghalt tatárokat, mert azok bizony sokan voltak. Tehát ezeket, hogy komolyan vesszük, és most megtaláljuk a bizonyítékait, most kezdjük el sorra megtalálni a bizonyítékait ennek, hogy valóban ezeknek az információknak bizony valós alapja van.
Ön azt mondta, hogy a szakembereket is meglepte, vagy a szakemberek nagy többségét is meglepte, hogy mennyi új információ került elő az elmúlt években a tatárjárással kapcsolatosan. Ennek a konferenciának lesz valamilyen kötete? Ugye a nagy közönség igazán abból ismerhetné meg ezeket az új információkat.
Igen, a Kecskeméti Múzeumnak a kiadásában volt a 11 év ezelőtti konferenciának a Carmen Miserabile című kötet, és Páluci Horváth András, a KUNOK jeles kutatójának az a 70. születésnapjára volt ez a kötet, és hát jövőre tervezzük mindenképpen ebből a második tatárjárás konferenciából Páluci Horváth András 80. életévére való tisztelettel kiadni a Carmen Miserabile 2-t, vagy tatárjárás 2-t, hát majd meglátjuk, mi lesz a kötet címe, de mindenféleképpen egyébként 38 előadás szerepelt, és lényegében szinte is kizárólagosan új információkkal. Tehát, hogy valóban azt lehet mondani, hogy a legjobban prosperáló szakterület ma a középkorkutatásban mindenképpen a tatárjárás, itt vannak a legújabb eredmények, a legjobb és a leglátványosabb eredmények. És mondom, nagyon fontos olyan eredmények, amelyek egyébként joggal kell és fognak is remélem megjelenni a történelemkönyvekben, a történelemtanításban.
Ha már látványos eredmények, itt van előttünk egy ugyancsak látványos árok, amivel a beszélgetésünket is kezdtük. Gondolom, hogy ezzel nem ér véget a kolostor környezetének kutatása.
Egyszer kérdezték tőlem, hogy nem fogja-e a hosszú távú projektet veszélyeztetni, itt, ami itt kialakult, ugye az Aranymonostor projekt itt a környékben, hogy kifulladna a terület. Én mondtam, hogy ha jelenlegi ütembe haladunk, pedig tényleg próbálunk, 400 évre való feltárási időnk maradt. Tehát azt lehet mondani, hogy itt a kolostor környezetében is még hosszú évekre való kutatási terület van, és lehetőség van. Nyilván ez a bizonyos említett 30 méteres árokszakasz is, hát, hogy mondtam, 5-600 méter biztos, hogy van, ebben még bármi lehet. De hát nem csak az érdekes, hanem itt lényegében a városnak a belvárosi terület, az ahhoz kapcsolódó épületek, emeletes épületek, ezek mind-mind ránk várnak még, illetve a nagy ipari övezet, a jövő évben ez a tervünk, és remélem, hogy lesz mi újdonságról beszámolni, hiszen ugye egy kolostornak olyan környezete van, olyan csatolt épületei, ahol valószínűleg azért a kőfaragásnak, a harangöntésnek és egyéb dolgoknak is a nyomát megtaláljuk, hát mi erre számítunk a jövő évben.
Péter Monostora feltárásán Rosta Szabolcs ásatásvezető régésszel, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatójával beszélgettem. Hamarosan Szolnokon, az egykori várral folytatjuk a műsort.